Az első vendégünk Kovács Emese, aki a Szent László Kórház gyermek hematológiai és őssejt transzplantációs osztályán dolgozik, diplomás ápolóként. Nagyon nehéz ezt kimondani, gondolom, hogy ez a szakma is ilyen nehéz. Több dologba kapcsolódnék bele. Tudom azt rólad, hogy diplomás ápoló vagy, és hogy ez nem magától értetődő volt nálad, hogy diplomás legyél.
Se a diplomás, se az, hogy ápoló. Mert az, hogy diplomás ápoló lettem, ez 5 évvel ezelőtt jött az ötlet. Egy kommunikációs tréningen voltunk az osztállyal, amikor megkérdezték tőlem, hogy mit bánok az életben. És akkor az jutott eszembe, hogy hát az volt, ami foglalkoztatott, hogy nem végeztem el a főiskolát. 40 évesen kezdtem el futni, és rá 2 évvel lefutottam a maratont. És akkor azt gondoltam, hogy ha erre képes voltam, akkor szerintem egy főiskola is menni fog. Addig azért nem hittem magamban, hogy ez
menni fog.
Hogy menni fog. Igen,
és milyen érzés volt, amikor ezt a célt elérted?
Nagyon jó. Nagyon jó, mert úgy akkor éreztem, hogy kiteljesedtem teljesen. Hogy először azt hittem, hogy nem fog sok mindent nyújtani egy főiskola, mert 27 éve dolgozom.
Mindent tudsz már gyakorlatilag.
Hát ez így nem igaz, mert azért mindig van mit tanulni.
Jó,
de azért nagyon meglepni nem tudnak. De mégis más szemléletet, új embereket ismertem meg, új helyekre jártunk, gyakorlatra, és nagyon-nagyon pozitív csalódás volt ez nekem.
Kicsit lépjünk hátrébb, vissza az időbe, hogy én azt gondolom, hogy aki az egészségügyi pályát választja, és azon belül is az ápolói hivatást, annak valami belül nagyon kell, hogy mozogjon, hogy e felé menjen. Számodra mi volt az indító ok, ami miatt ezt a hivatást választottad? És nem véletlenül használom ezt a szót, hogy hivatás, és nem feltétlenül munka.
Igen. Hát most lehet, hogy kicsit kiábrándító leszek, hogy ennyire belülről jött. Én nem akartam ápolónő lenni. De érettség, annak idején volt egy barátnőm, aki ápolónő volt, és akkor megbeszéltük, hogy érettségi után ő ápolónő lesz, vagy ápolónőnek készült, hogy ő ápolónő lesz, én meg tanítónéni. És hogy egy városba fogunk menni főiskolára, de hogy akkor én tanítónő leszek. És valahogy elsodort az élet, ugye én Szatmár-Németiből származom, és eljöttem szerencsét próbálni dolgozni, és akkor is összehozott a sors egy újabb barátnővel, aki már ápolónő volt, és valahogy egy ilyen pótbeiratkozás szeptemberben, akkor azt mondtam, hogy mégis kéne egy szakma. Ha már nem leszek tanítónő, mert nem volt annyi önbizalmam akkor még, hogy én most elmenjek főiskolára, ha nem leszek tanítónő, akkor elmegyek az ápolónő képzőbe, és szerintem nagyon rövid idő alatt megfogott valahogy a szakma is. Mindenképpen gyermek szakra akartam menni, hogyha már nem tanítónő, akkor is gyerekekkel foglalkozni. És már az első gyakorlati idő alatt, amit ugyanúgy a Szent László Kórházba töltöttem.
Tehát akkor már jó régóta ott
vagy. Igen, még azt a 2 évet is ott töltöttem. És onnantól kezdve szerintem úgy nem volt kérdés. A gyakorlati idő alatt is nagyon sokat adott, volt az eperleves botrány, ez a szalmonella, és akkor belevetettük magunkat teljesen az egész. Úgyhogy na mindegy, megfogott akkor már a szakma.
Mondtad, hogy a tanítónő szerettél volna lenni, és ezt is elmondtad, hogy a gyerekek, ők voltak a fókuszban. Itt azért egy ilyen osztályon különös módon kell a gyerekekkel bánni, a gyerekekkel kapcsolatot teremteni, illetve hát a szülőkkel is. Hogyan lehet szerinted közeli kapcsolatba kerülni azokkal a gyerekekkel, akik hozzátok kerülnek, és hát hozzá kapcsolódóan a szülőkkel is? És nyilván nem azért, azért is nehéz ez, mert hát, hogy nem önszántukból mennek oda, igen, mint mondjuk egy iskolába, igen, nem egy választott helyre mennek, meg egyáltalán az egész egy ilyen nehéz körülmény.
Mi eleve tegeződünk a szülőkkel, vagy megkérjük a szülőket, hogy tegeződhetünk-e velük. Nagyon örülnek neki, mert sokkal közvetlenebb kapcsolatot lehet teremteni, szerintem így. És szeretettel, szerintem, meg empátiával, meg őszinteséggel. Szerintem ez a hármas, ami is türelemmel is, persze. De nagyon nyitottak, szerintem. A gyerekek azok nagyon, és nagyon őszinték. A szülők meg vágynak szerintem arra, hogy jó kapcsolat legyen köztünk. Nagyon fontos, mert igazából ők ugyanúgy ápolónők.
Igen.
Meg az apukák is ugyanúgy ápolók.
Egy másik nem várt szerepbe kerülnek.
Egy másik szerepbe, és nagyon nagy segítség ők nekünk, mert gyakorlatilag az alapápolást ők végzik el, ami a gyerekek körül van. És ők látják először, hogyha valami olyan baj van, amit lehet, hogy mi nem veszünk észre, mert ő ismeri. Hiába mondjuk mi 12 órát töltünk ugye egy műszakban, nagyon sokat vagyunk velük, de hát ők a nap 24 órájában, meg hát ők ismerik igazán a gyermeküket. Úgyhogy ilyen apró tünetet, vagy új dolgot ők tudnak.
Említetted az őszintességet, mint az egyik alappillért. Ez sokszor azért talán ez a legnehezebb? Mert hogyha rossz dolgot kell közölni, rossz hírt, vagy ilyesmi, vagy melyik ezek közül, ami mondjuk számodra a legnagyobb kihívást adja? Mondtad ugye az empátiát, őszintességet, türelmet.
Hát az empátia az alap kell, hogy legyen.
Arról nincs is beszélni.
Igen.
Amikor ne legyen valaki ápoló, nem?
Szerintem se. Igen, az őszintesség azért minden hírt úgy, nem úgy kell közölni semmilyen hírt. Amúgy nekünk nincs is kompetenciánk, hogy a nagyon rossz híreket közöljük.
Ez az orvosnak kell.
Ez az orvos kompetenciája. De így apróbb dolgokban nagyon fontos az őszintesség. De hát szépen fogalmazunk. Vagy úgy fogalmazunk, hogy azt megértsék, el tudják fogadni. És ne érjezzék átverve magukat. Úgyhogy szerintem őszintének kell lenni a bizonyos kereteken belül, igen.
Említetted ugye még a türelmet, és ehhez kapcsolódik számomra az a gondolat, hogy ahhoz, hogy valaki folyamatosan 12 órás műszakban türelmes legyen, illetve hát utána még otthon is türelmesnek kell lenni, gondolom, igen, valamelyest, ehhez kell egy olyan erő, vagy egy forrás, ami ezt feltölti folyamatosan. Számodra mi ez?
Én futok. Nagyon későn kezdtem el futni, és ezzel töltekezem. Sokszor munka után megyek el futni, mostanában mondjuk egyre kevésbé, már nem annyira bírom, de hogy engem ez nagyon tölt, és zene nélkül szoktam futni, hogy akkor így lepörgetem magamban a napot.
És mennyit futsz?
Hát max, mostanában ilyen 8-10 kilométert, futottam már többet is, de úgy ez az átlag. Ez sokat segít. Másik az, hogy én tömegközlekedéssel járok, és egy olyan 15 percet még pluszban sétálni kell a busztól, és az is feltölt. Úgyhogy ez nekem egy ilyen, az otthon és a kórház között egy ilyen levezetés, igen.
Ehhez kapcsolódik a következő állomás,
igen,
hogy manapság nagyon sokat beszélünk erről, és pláne egy ilyen szakmában azért ez óhatatlanul előjön, vagy előfordul, ez pedig a kiégés, hogy az embernek már semmi kedve ezzel foglalkozni. Nem tudom, hogy voltál-e már ilyen állapotban, ha igen, akkor az milyen volt, illetve hogyan kerülöd el, hogy ne kerüljél újabb ilyen kiégés fázisba?
Nagyon fáradt voltam. Az, hogy biztos, megcsapott a szele, azt kell, hogy mondjam, tavaly szeptemberben.
Egy éve.
Túl voltam a főiskolán, nagyon fáradt voltam, szerintem az is nagyon sokat belejátszik. A beteganyag nagyon nehéz volt abban az időben nálunk az osztályon, nagyon súlyos betegek is voltak, teltház is volt, és nagyon el voltunk fáradva mindannyian, hát most igazából magamról beszélek, de hogy kell beszélnem, de akkor úgy megérintett az, hogy nagyon. Nem bírom. És látszott, nem a betegekkel voltam türelmetlen igazából, hanem a kollégákkal. És ezt én nem szégyelem, mert vállalom, hogy ilyen van.
Reakció.
Ilyen van. Ez szerintem normális reakció. Szerintem a 27 év alatt én egyetlen egyszer néztem állásajánlatot. Az se sokáig. Soha nem voltam állásinterjúm máshol. Én nagyon, nagyon szeretem ezt az osztályt, meg ezekkel a betegekkel foglalkozni. Nagyon nehéz, meg krónikus betegekkel foglalkozni, nagyon nehéz. Szerintem nagyon összetett munka. De nem mentem el.
Soha nem cserélnéd másra?
Nem cserélném, nem.
Mi a legnehezebb ebben a munkában számodra?
A sikertelenség, ha van, de annyit fejlődtünk az elmúlt évek alatt, hogy ez egyre kevesebb, de megterhelő lelkileg azért látni egy-egy olyan családot, olyan sorsok vannak, hogy nagyon hálásak lehetünk, hogyha nekünk nem jut ki. És nekem mindig egy Zorán idézet van mindig a fejemben ilyenkor, hát, hogy lásd egy napod mennyit ér, ahhoz látnod kell, hogy az élet hogyan fogy el. És mi ezt látjuk nagyon sokszor. Ha nem is fogy el, de hogy mennyire megviselődnek gyermekek, családok. És ilyenkor mi nagyon hálásak, hogy lehetünk az, hogy minket nem csapott meg ennek a szere, vagy mi ezt nem érezzük. De nehéz, nehéz. Nekem ez a legnehezebb, hogy ezeket az emberi sorsokat
vinni magunkkal.
Mert pont azt beszéltük egy kolléganőmmel, hogy lehet, hogy nem vagyunk elég profik ebben, hogy távol tartsuk magunkat. Viszont ha nagyon profik lennénk benne, akkor
meg az empátia hiányzik,
akkor
nem?
Hiányzik, igen. Igen.
És mi az az örömforrás? Most nem a futásról beszélek, hanem itt a 12 órás műszakban. Mi az, ami számodra örömet okoz? Mert mondtad, hogy a nehézségeket említetted, de hogy én azt gondolom, hogy a 12 órában azért vannak vidám és örömteli pillanatok, nem?
Vannak. A gyerekek nagyon cukik tudnak lenni, tényleg, ahogy egy kicsit jobban van, látszik rajtuk. Nem. A felnőttekkel ellentétben ők nem játsszák meg magukat. Vagy ha jól van, ha egy kicsit is jobban van, már lehet látni rajtuk. És nekem például egy nehéz nap után, hogyha azt látom, hogy egy picit tudtam segíteni neki, vagy ugye nem tudnak enni sokszor, mert annyira fáj a szájuk, de ha meg tudtam győzni, hogy megegyen egy ropit, ez most tegnap történt pont, vagy felállt az ágyból, és tett egy kört a korteremben, vagy nagyon-nagyon, ha jó volt, jó lett aznap a vérképe, és el tudom mondani, sokszor versenyzünk az orvosokkal, hogy biztos, hogy én jussak be hamarabb el megmondani a jó hírt, mert ez nem minket feltölt, meg látom rajtuk a szülőkön is, hogy úristen, most elindult, megtapadt a fehér vésejtje, és már azt érzi, hogy van kiút, azt nagyon jó nekünk elmondani.
Hogyan lehet kicsit vidámabbá tenni a gyerekeknek az ott töltött időt, a kórházban, illetve a sterilboxban eltöltött időt?
Hát nálunk bömböl a zene, akármennyire is furcsán hangzik, de az én műszakomban biztos.
Az egész osztályon vagy?
Hát van egy ilyen nagy terem, ahol vannak a steril boxok, és ott zenét hallgatunk. És volt már táncverseny, hogy pontoztak a boxból, álltak a gyerekek az ajtóba. Volt ilyen is. De nagyon sokat hülyéskedünk velük. Kinyitjuk a boxajtót, és akkor megy a bohóckodás meg.
Tehát egy ilyen közösséget
ilyen
próbáltok?
Közösséget, igen. Amúgy is család, gyakorlatilag ez egy család lesz. Mert több hónapot töltenek el nálunk a gyerekek, meg a szülők, és nem, ezt nem lehet másképp.
Mennyi az az idő, amik ott lehetnek a szülők és a gyerekek? Együtt.
Bármeddig. Tehát ez nincs 0-24-ben együtt lehetnek.
Nagyon jó, nem?
Nagyon. Nagyon.
Ezzel gondolom, hogy a ti munkátokat
a
is segíti, vagy a gyógyulást is,
segíti,
is nem?
Igen, a mi munkákat is segíti, és nagyon-nagyon fontos a gyerekeknek is, főleg a kisebbeknek. A tinédzserek néha így szólnak az anyukának, hogy most jó lenne egy kicsit elmenni a pihenni, vagy kicsit magamra hagynál, de alapvetően nekik is szükségük van, aztán rögtön nézve, hogy mikor jön vissza. Úgyhogy ez nekünk nagyon jó, mindannyiunknak jó, a gyerekeknek, szülőknek, mindenkinek.
Mondtad, hogy több hónapot vannak ott a gyerekek, illetve a szülők. Ez óhatatlanul magával hozza azt, hogy valamilyen kapcsolat kialakul közted és a gyerekek, illetve a szülők a családdal. Ennek mennyire van vége azzal, hogy ők elhagyják a kórházat? Tehát itt arra utalok, hogy utána tartod a kapcsolatot esetleg velük, vagy néhányukkal, vagy ők veled, vagy...
Nincs vége, mert hát a közösségi média... Ugye, általában bejelölnek minket, vagy mi is őket, és nagyon sokszor írnak születésnapra, névnapra képet küldenek, vagy nem csak képet, rövid videót, és akkor a gyerek mond valami köszöntőt. Akkor nekem van például olyan, volt egy tinédzser fiú, aki édesanyámnak hívott. A kolléganőm volt a keresztanyja. És akkor azóta is így vagyok bejelölve neki, hogy édesanyám, és akkor nekem meg úgy, hogy kisfiam. És akkor, amikor jön kontrollra, most már csak egy évben egyszer jön, akkor ír előtte, hogy dolgozom el, hogy aznapra kérje az időpontot. De nagyon sokan, sok gyerekkel, meg szülő, főleg szülővel is tartjuk a kapcsolatot. Meg jó nekünk látni, hogy később milyen, hogy vannak. Ugye, mikor már hajjal jönnek iskolába járóira, azért meg látjuk, hogy hol nyaraltak, mit csinált.
Tehát kicsit tudjátok követni.
Kicsit tudjuk követni, igen. Volt, akivel találkoztunk is cukrázzába, futóversenyen. És kijöttek szurkolni.
És tud megterhelő is lenni ez a sok kapcsolat? Mert azért mindegyikre válaszolni, nem tudom.
Hát azért beosztják.
Tehát ők is érzik, hogy...
Hát érzik egyébként van, hogy az elején ugye nagyon aggódnak, akkor azért érnek, hogy ezt most megehetem, ezt most...
Ja, igen, tehát tanácsokért.
Tanácsot kérnek, igen, és akkor miután már megnyugodtak, mikor már otthon vannak egy ideje,
több a
tapasztalat, akkor már más jellegű a beszélgetés.
Jönnek a személyes
igen,
dolgok.
Igen.
Van esetleg egyébként kedvenc történeted, vagy olyan beteged, akit azt érzel, hogy soha nem felejted el? Hogy
nagyon sok van.
Sok?
Nagyon sok. Nem is az, hogy történet, nem konkrét történetem, mert rengeteg mindenen mentünk így keresztül velük, de nem, hát nagyon sok, majdnem minden betegre emlékszem. Egy-két olyan, akik rövidebb ideig voltak, esetleg azokra nem, de tényleg így, hát nem, 27 év alatt azért nagyon-nagyon sok gyerekkel volt kapcsolatunk. Mondjuk most mostani friss kedvenc történetem az egy kislány volt. Ő akkor még nem volt meggyógyulva, mert nem volt a steril boxban. És nekem annyira megható volt tényleg, hogy nagyon-nagyon fájt a szája, és nagyon elhúzódóan. Ugye az van, hogy fehér csontvelőt elpusztítjuk, és ezzel a nyálkahártya is ugye sérül, vagy elsérel. És nagyon sokáig nem tudnak enni. 2-3 hét. Amíg vissza nem jönnek a fehérvérsejtek, addig azért ő nagyon csúnya a szájuk, és megdagad, csorog a nyáluk, nem kell részletezni. És egyszer csak napközben nézek be a boxba, és ott érdepelt ez a kislány, aki nagyon rosszul volt amúgy, térdepelt a boxba és imádkozott. És mondta, hogy köszönöm Istenem a számat, és szeretnék vizet inni. Szeretném, ha nagyon jönnének a sejtek, hogy tudjak még vizet inni, és nagyon hálás vagyok a számért. Hát nem tudom, hogy ki tudja ezt úgy végignézni, meg végighallgatni. Pedig láttam már ilyet nagyon sok, az, hogy így imádkozzon gyermek, azt mondjuk azt úgy nem. És nem is vallásos családban nevelkedett. Csak
ez úgy legbelül
akkor úgy legbelül jött neki, és érezte, hogy valahova, hogy hova kell fordulnia. És őt mondjuk meg is keresztelték még a Deméter házban, udvarán, miután végzett. És most már hazament, jól van.
De jó.
És nekem ez most egy nagyon friss, de rengeteg van, ami megfog.
Egyébként hogyan lehet, vagy a szülők hogyan kezelik azt, hogy sok kezeléssel és őssejttranszplantációval kell szembenézniük, ezt hogyan tudják ők kezelni? Ezt hogy látod kívülről? Hogy félik kívülről?
Sokan megijednek elsőre.
Félelem van
elsősorban. Félelem van bennük, igen. Mm. Mondjuk ugye, aki más központból jött, mondjuk egy hosszabb kezelés után a leukémiás betegek hosszabb kezelésen esnek át, mire oda kerülnek hozzánk. Tulajdonképpen a mi osztályunk egy végállomás is lehet, mert hogy akkor az a teljes gyógyulást jelentheti. Ilyenkor várakozással teli vannak, mert akkor azt gondolják, hogy na akkor most lesz vége. Aki mondjuk egy immunhiányos beteg, vagy akinek nem volt előélete, úgymond a kórházakban, ők jobban félnek.
Uh-huh. Nincs ennyi tapasztalat.
Nincs kívülről így félelmetesnek tűnik az osztályunk. Steril szoba, azért be kell öltözni, de aztán nagyon hamar rájönnek, hogy nem olyan félelmetes ez.
Meg hát én azt gondolom, hogy az őssejt transzplantáció
maga a szó
is olyan súlyos, vagy nem tudom, tehát olyan...
Hát a transzplantáció, igen, olyan... meg aki nem ismeri, meg nem is hallott róla, az igen, van egy ilyen tartály, vagy ilyen...
Hát egy bizonytalanság, félelem, nem igen, tudni, hogy ez pontosan igen. Mi, hogy néz ki, milyen,
hát meg,
mik a kezelések.
Mi van, azt tudják, hogy azért egy nagyon komoly kezelésen kell keresztül menni, ahhoz, hogy a csontvelőt elpusztítsuk. Azért lehet, hogy keményebb, mint ami előtte volt. Bár uh-huh. Az meg nagyon hosszú ideig volt. Félelem az mindenképpen van bennük, de sokan dolgozunk együtt, orvosok, lelkész, tanár, pszichológus, mi azért nagyon sokat tudunk segíteni szerintem, oldani tudjuk. Szerintem az első hét után már könnyebb nekik, uh-huh. Igen.
Meg hát a reménye, hogy folyamatosan nő talán.
Igen, ezt tudjuk nekik uh-huh. adni, hogy ez a végleges gyógyulás azért megtörténik.
Kicsit beszéljünk arról, hogy te családanya is vagy.
Igen. Egy fiam van.
És ez a munka, a kettő együtt azért mindkettő teljes embert kíván, azt gondolom.
Igen.
És hogyan tudod összhangban hozni a kettőt?
Megtanultam. Meg lehet tanulni az évek során. Nálunk nem volt, tudta, hogy van, hogy karácsonykor is dolgozom, van, hogy
szilveszterkor,
húsvétkor, igen. Valahogy ez így természetes lett, ebben nőtt fel, és ez így természetes lett. Ha nagyon szomorú voltam valamiért, akkor azt úgy megkérdezte, akkor érdekes, hogy most már 20 éves, mondjuk, de hát velünk él. Igen, de most már megkérdezi, hogy milyen volt a napom, és azért úgy érdeklődik, hogy... És akkor mesélek neki valamit, most már merek neki mesélni több mindent. Ami kicsi volt, azért nem tettem rá ezt a terhet, mert azért nekem kell feldolgozni.
Nem az ő dolga.
De volt, hogy már küldött ilyen videójátékot, amit azt mondta, hogy akkor ezt elküldi a gyerekeknek. Úgyhogy... vannak szabad napjaink, ugye 12 órás műszak, és akkor otthon vagyok, igyekszem otthon lenni. Fejben nem mindig sikerül, de azért nagy részt azért.
Sikerül.
Igen.
Nem véletlenül vagy itt, hiszen az Érintettek Egyesület kapcsán jöttél. Neked milyen a kapcsolatod az Egyesülettel? Vagy mit szólsz ehhez az Egyesülethez?
Közvetlen kapcsolatom úgy nincs. Nagy találkoztunk, vagy hát részt vettünk konferenciákkal, és akkor én nagyon, szerintem nagyon-nagyon fontos, és nagyon hiánypótló volt. A szülők tudnak egymásnak igazán, ők tudják igazán megérteni a másikat. Az érintett szülők, ők mi csak statiszták vagyunk valahol. Ők pedig tényleg komolyan tudnak segíteni egymásnak.
Sorstársak.
Igen, és teljesen másképp látnak dolgokat, amit lehet, hogy ugyanazt nézzük, ugyanazt a mozit nézzük, úgymond, de ők tudják igazán, hogy a sorstárs mit él meg.
Emese, így az interjú végén arra lennék kíváncsi, hogy mi az, amit nézőként, akik nézik ezt, azok hogyan kívánjanak neked, minek örülnél a legjobban, ugye a hétköznapokban. Most nem feltétlenül tárgyra gondolok nyilván, hanem mire van szüksége ma egy ápolónőnek, aki ilyen helyen dolgozik?
Új kollégákra. Hogy ne maradjanak ezek a betegek ápolónők nélkül. Mert szalad az idő, 50 éves vagyok jövőre, vagy leszek, és ez a korosztály van, aki most dolgozik. És nagyon-nagyon kevés az utánpótlás, és aki hallja, az jöjjön erre az osztályra, erre is, meg az összes az ilyen típusú osztályra, mert nagyon nagy szükség van, és nagyon jó, tényleg nagyon jó dolgozni itt. Nagyon-nagyon sok mindent kapunk a gyerekektől, a szülőktől is, és csak így tudunk adni mi is. Úgyhogy én azt szeretnék, új kollégákat.
Új hivatásokat.
Új hivatást, igen.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.